Efé, kiskomám, ott majd vígan élünk, vígan bizony. Nem lesz többé gondod, és meggyógyulsz, mintha beteg soha nem is lettél volna. Szerette ő a férjúrát. De egymást is na. Ezek aztán a szép, hosszú öltések. Emelte meg gyönyörködve a ruhadarabot. Olyan nagyszerűek és felségesek, hogy az aprócska szavú öltések valami nyomorúságosan festenek mellettük. Szerette ő a férjúrát. De egymást is nagyon. Na, hál' Istennek, ez meg volna. Derék munka, elkészült hamar. Most aztán felébresztem, megmosdatom, felöltöztetem, megetetem, aztán kisietünk a tabart kocsma melletti vásártérre, sótvakba is. Kérlek, miért osztas felkelni, uram? Nem felel. Hallod-e, nagy jó uram? Úgy látszik, be kell szennyeznem szent személyét kezem érintésével, mert rám sem hederít. Hogy? Felrántja a takarót a fiú eltűnt. Szótlan megdöbbenéssel bámult maga elé egy pillanatig. És csak most vette észre, hogy gyámoltjának rongyos göncei sincsenek sehol. Most aztán dühöngeni, tombolni kezdettes kiabálni a fogadós után. És ebben a pillanatban belépett egy szolga a reggelivel. Vald meg, sátán fajzatja, mert ütött a végső órád. Üvöltött a hatfi, és hogy vadul ugrott neki az inasnak, hogy az rémületében és meglepetésében mukkanni sem tudott. Hol a fiú? Szakadozottan, reszketegen, szótagolva adta meg a fickó a kért felvilágosítást. Alikor gyuraság Odinnét kiment, beállított lélek szakadva egy suhanc, és azt mondta, hogy a fiúcska tüstént menjen kegyelmed után, a hídcsótvark felőli végéhez. Én felvezettem ide, a suhanc a fiút felébresztette, és átadta az üzenetet, az egy kicsit sörtölődött, hogy miért zaklatják, ilyen kodán, így mondta, de aztán csak magára kapdosta gönceit, és ment a fickóval, és csak annyit mondott, hogy bizony illendőbb lett volna, ha uraságod ő érte személyesen, és nem csak hogy mi idegent küld utána. Vagyis tök fejű vagy. Ostoba, könnyen rászedhető, hogy szakadna meg a nyakad. De talán még semmi baj. Talán nem is akarták bántani a fiút. Megyek és előkerítem. Szedd rendbe az asztalt. Megállj csak, az áttakaró úgy volt igazítva, mintha feküdt volna valaki alatta. Véletlenül történt-e ez? Nem tudhatom, nagy jó uram. De láttam, hogy a fickó matatott rajta az, aki eljött a fiúcskáért. Megdörgös menkő. Azért tették, hogy becsapjanak, még pedig időnyerés céljából. Ide figyelj, egyedül volt-e az a suhanc? Egyes egyedül, uram. Bizonyos vagy benne? Bizonyos, uram. Erőltesd meg agyadat, gondold meg jól, ne hamarkodd el a választ. Hát amikor jött, nem volt vele senki, de most már dereng nekem, hogy mihelyt a fiúk a híd forgatagába léptek, holmi tekergő külsejű ember bukkant fel valami közeli zugból. Ahogy hozzájuk szegődött. Tovább. Mi történt vele? Nyögt ki már. Vágott közben mennydörögve a türelmetlen Hendon. Mondom, a sokasság éppen akkor elsodorta, eltakarta a szemem elől őket, és azon túl semmit sem láttam, mert hogy a gazdám is hívott, és dühöngött, hogy a comb, melyet egy deák rendelt, odaégett. Mire én minden szentekre megesküdtem, hogy egy meg sem született magzatnál is ártatlanabb vagyok, és hogy? Kotródj a szemem elől, barom! Megbolondít a locsogásod! Hoho! Hová iszkolsz? Várj csak egy pillanatig! Mondd csak, Sótvark felé igyekeztek! Pontosan arra, uram! De ahogy már az imént mondtam, ami azt a nyomorult odasült szombot illeti, abban egy meg nem született magzat sem ártatlanabb, mint. Még mindig itt vagy? Még locsogsz? Tűnj el, mert kitekerem a nyakad. Az inas eltűnt. Hendon utána, el is hagyta, és a lépcsőket kettesével véved adogta. Az az aljas zsivány volt, aki a fiának mondta. Elvesztettelek, szegény kicsi bolond gazdám, míg rá gondolni is iszonyatos, pedig már úgy a szívemhez nőttél. De nem. A szentírásra és a nagy harangra nem veszítettelek el. Nem én, mert az egész országot tővé teszem, hogy megtaláljalak. Szegény gyerek. Pedig a reggelije is ide fönt van az enyém is, de már semmiét vágyam, add egyék meg a patkányok. Gyorsan, gyorsan utána ez a jelszó. És amint csíkféleg módján furakodott az aljas sokaságban a hídon át, minduntalan ezt hajtogatta magában, mint különösképpen vigasztaló gondolatot. Zsörtölődött, de ment hát persze, hogy ment, hiszen azt hitte, hogy mi lesz Hendon hívatja, a lelkem. Másként nem tette volna, tudom, Istenem. 14. Fejezet. Leroy Estmort. Mivel Leroy? Annak a napnak hajnala felé tancanykába álomból rezzent fel, és bámult bele a sötétségbe. Néhány pillanatig csendben hever tovább, és megpróbálta összeszedni kusza gondolatait és benyomásait, hogy némi világosságot szűrjön le belőlük, aztán hirtelen boldog elragadtatással, de mérsékelve magát, felkiáltott. Minden tudok. Minden tudok. Istennek hála, végre csak ugyan felébredtem. Jöjj, öröm, pusztulj, bánat. Hé, nön, bet, rúgjátok le a szalmát, és gyertek ide mellém, hadd súgjon bele hitetlen fületekbe a legvadabb álmot, amellyel az éjszaka szellemei emberi lelket valaha is megtréfáltak. Hé, nön, nem hallod? Bet, egy árnyék jelent meg mellette, és így szólt. Kegyes voltál parancsolni valamit? Parancsolni? Ó, jaj nekem! E hang ismerős! Beszélj, te! Ki vagyok én? Egyenességed bizony még tegnap estig Wales-i herceg volt, ma már azonban az én felséges uram, Edward, Anglia királya. Tom a párnák közé dugta fejét, és úgy nyögdécselte keservesen. Jaj, hát nem álom volt. El egyes pihenj, jó uram, hagy magamra bánatommal. Tom újból elaludt, és nem sokára kedves álmot látott. Mint ha nyár idő lett volna, és ott játszott volna egyes egyedül a Goldmany földjének hívott szépséges mezőn, mikor hirtelen egy lábnyi magas, veres szakálú, púpos törpe állt elébe, és így szólt, Assemetuskónál. Ő úgy is tett, és talált ott 12 szép, új veretőpent, valóságos kincset, de ez még nem volt minden, mert a törpe így folytatta, ismerlek. Jó és derék fiúcska vagy, szenvedésed véget ér, mert jutalmad napja elközelgett. Csak ássít minden heted napon, és mindig ugyanennyi kincset fogsz találni, vagyis 12 fényes újpent. De senkinek se szólja vizd a titkot. Ekkor a törpe eltűnt, és Tom csak úgy repült zsákmányával az offalcótba, és közben ezt mondogatta magában. Apámnak minden este adok egy pent, azt fogja hinni, úgy koldultam, szíve majd örül, és én nem kapok több verést. Hadd kapjon hetenként egy pent a jó pap is, aki tanítgatott engem, a többi négy pedig legyen anyámé, Nani, Betty. Most már vége lesz az éhezésnek, rongyoskodásnak és az ütéstől veréstől való rettegésnek is. Így érkezett meg álmában lélek szakadva, de a nagy lelkendezéstől izzó szemmel piszkos otthonába, négy pent beleejtegetett a nyöllébe, és így kiáltott. Ez a tiéd. Mind a tiéd. A tiéd, Betty meg Nani, és még hozzá tisztességesen szereztem, nem loptam és nem koldultam. Örvendező, álmélkodó anyja kedvére ölelte és felkiáltott. Későre jár. Nem méltóztatik felségednek felkelni. Ó, jaj, nem ilyen választ vált szegény. Az álom tovább illant, eső felébredt. Szemét kinyitotta hát a tündöklő ruhájú első kamarás őrottsága térdepelt az ágya előtt. A csarfa álom boldogsága menten szerte foszlott, szegény fiú újra rádöbbent, hogy továbbra is fogoly és király. A terem tele volt bíbor ruhás udvari néppel a gyász színe volt és az uralkodó más nemes szolgáival. Tom felült az ágyban, és a nehéz sejem függönyök közül nézte a finom társaságot. Aztán megkezdődött az öltözködés fontos művelete, egyik udvaronc a másik után ereszkedett térdre hódolattal, és fejezte ki öltöztetés közben együttérzését az őtér csúlyos veszteség fölött. Mindenek előtt a főistálló mester elővette ginget, átadta az udvari falka a mesternek, aki aztán a másodkamarásnak nyújtotta, ki is továbbította a vincsori erdő fővadászmesterének, ez viszont a harmadik folyosóőrnek, emeze lancesteri hercegség kancelláriának, ez is nyit a főruhatárosnak, ez a királyi fegyvermesternek, ez továbbadta a tóver főporkolábjának, ez a legfőbb udvarmesternek, ez az örökös főtányérváltónak, ki is Anglia első admirálisának, az centerburi érsekének, ez végül a főkamarásnak. Őrottságának, aki átvette azt, ami még megmaradt belőle, és ráadta Tomra. Szegény kicsi elmélkodó kölyök. A kézről kézre járó veder jutott eszébe, amikor tüzet oltanak. És ezt a lassú és ünnepélyes vándorutat minden ruhadarabnak meg kellett tennie, nem csoda, hatom a ceremónia végére szörnyen kiverült, de annyira, hogy amikor végre már azt látta, hogy hosszú sejem harisnyája is megkezdi ezt a pályafutást, és ebből megértette, hogy a befejezés közeledik, forró hálát érzett magában. De korai volt örvendeznie. A főkamarás őrottsága kézbe vette a harisnyát, és már-már azon volt, hogy Tom lábára felrántsa, amikor az arca egyszerre csak rákvörös lett, és a holmit septében visszaadta Canterbury érsekének még hozzá döbbenten, és így csuttogva. Nézd, milord! És a ruhadarab egy pontjára bökött. Az érsek előbb elsápadt, aztán elvörösödött, és a harisnyát továbbadta az első admirális őrottságának, és csuttogva. Nézd, milord! Az első admirális a főtányérváltónak nyújtotta, és alig futott a lélegzetéből, úgy pihegte. Nézd, milord! Így csodródott vissza a harisnya a legfőbb udvarmesterhez, a tóver főporkolábjától a királyi fegyvermesteren, a lancasteri hercegség kancellárián, a harmadik folyosóőrön, a vincsoli erdő fővadászmesterén, a másodkamaráson, az udvari falkamesteren át mindenütt rémülten suttogott. Nézd, milord! De a kísérve, míg végül a főistálló mester kezéhez érkezett, ki is egy pillanatig holcsápadtan kereste a szörnyű rémület okát, aztán rekedten nyűszörögte. Ördög és pokol. Egy csat leesett róla. A toverba a királyi harisnyák főgondozójával. És az udvari falk a mester vállára rogyott, hogy visszanyerje elszállt erejét, miközben új, hivatlan harisnyát hoztak elő. De hát minden dolognak vége van, egyszeres toncant is felkelhetett az ágyból. Az arra hivatott udvari ember vizet öntött neki, az arra hivatott a mosdásban segítkezett, az arra hivatott törülközővel várta, és Tom szerencsésen túlesett a tisztálkodás műveletén, és kész volt elfogadni a királyi hajfodász szolgálatait. Mikor végtére ennek a mesternek a keze közül is kikerült, olyan bájos és csinos kis figura volt, mint egy leányka, bíbor sejen köpenykében és bugyogóban, bibortollas kalpaggal a fején. Méltóságához illő pompával vonult most át reggeliző termébe, az előtte ketté nyíló udvaroncvat között, ahol csak elhaladt, átra húzódtak, az utat szabaddá tették, estért beereszkedtek előtte. Reggeli után főemberei és 50 aranyozott csatabárdos kísérője királyi ceremóniával vezették a trónterembe, ahol is országos dolgokat kellett intéznie. Nagybátyja, Hertford Lord a trónus mellett állt, az legyen, aki a királyi elmét bölcs tanácssal támogassa. Aztán megjelent a boldogult király végrendeletét végrehajtó kiváló férfiak testülete, hogy némely intézkedésükhöz kikérjék Tom beleegyezését inkább csak formaságból, de mégsem üres formaságból, miután kormányzót még nem neveztek ki kiskorúsága idejére. Canterbury éseke jelentést tett a végrehajtó testületnek a legáldottabb emlékű király temetésére vonatkozó határozatáról, amit az aláírók nevének felolvasásával fejezett be, imigyen Canterbury éseke, Anglia Lord Kancellárja, William St. John Lord, John Russell Edward Lord, Hertford grófja, John Lisleur grófja, Cuthbert, Durham püspöke. Tom oda se figyelt, az okiratnak egy előbbi cikkelye nyugtalanította. Ennél a pontnál félrefordult, és Hertford Lordtól suttogva megkérdezte. Mit is mondott, melyik napra tűzték ki a temetést? A jövő hónap 16-ára, felség. Furcsa bolondéria. Elvár. Szegény fiúcska, még mindig áratlan volt a királyi szokásokban, az offalzórt nyomorútjait egészen más szempontok vezették halottaiket a karításánál, mint a királyi temetés rendezőit. Most Hertford Lord egy-két szóval megnyugtatta lelkét. Azután egy miniszter műt otta át a tanács határozatát a külországi követek fogadásáról, másnap délelőtt 11-re, és kérte a király hozzájárulását. Tom kérdő tekintettel fordult Hertfordhoz, aki ezt csuttogta. Felséget csak járuljon hozzá aláírásával. Azért jönnek, hogy kifejezzék királyi gazdáik részvétét a nagy fájdalomban, mely felségedet is egész Angliát sújtotta. Tom így is tett. Most egy másik miniszter kezdett valami litani a felolvasásába, a boldogult király udvartartásának költségeiről, melyek is az elmúlt 6 hónapban 28 ezer fontra húgtak és a roppant összeg hallatára Tomnak a lélegzete is elállt. De elakadt akkor is, amikor kiderült a valóság, hogy ebből 20 ezer mai napig fizetetlen, és megint elakadt, mikor meghallotta, hogy a király kincses ládái körülbelül üresek, és 1200 cselédje nagy nyomorúságban leledzik, járandóságát nem kapta meg. Tom elszorult szívvel szólalt meg. Tönkre jutunk, semmi kétség. Célszerű és szükséges tehát, hogy kisebb házadtagség kezen túl, s a cselédeket elbocsássuk, hiszen egyébre sem jók, mint időlopásra, s hogy az embert lelketörő, gyötrelmes szolgálatokkal háborgassák, amelyek csak bábúnak kellenek, se keze, se esze, hogy segítsen magán eszünkbe. Bejut az a kicsi házott a halpiacsal szemközt, Billingsgatennél. De egy erős szorítások arján megszakította Tom hóbortos fecsegését, és arcába vért kergetett, és a jelenlevőkön egy szemrebben is, egy arcrándulás sem árulta el, hogy hallották vagy észrevették volna ezt a furcsa beszédet. Ezután egy miniszteri jelentés következett arról, hogy minek utána a boldogult király végrendeletében gondoskodott Hertford grófnak hercegi rangra, valamint öccsének, sirtalmas Seim úrnak perségre. Hertford fiának pedig grófságra való emeltetéséről, valamint, hogy a korona legfőbb szolgái is hasonló előléptetésekben részesüljenek, a tanács elhatározta, hogy február 16-án ülés tart-e címek és rangok adományozása és megerősítése véget, és hogy addig is nem rendelvén a királyírásban nem méltóságok viselésére megfelelő birtokot a tanács, ismervén a tekintetben személyes óhaját, illőnek találta Seim úrnak 500, Hertford fiának 800 fontos birtok adományozását, és ehhez még a tetejébe egy 300 fontos részt a püspöki birtokból, mely a legközelebb megürül, mihelyt ehhez ő felsége hozzájárulását adja. Tomnak majdnem kiszaladt a száján valami olyasmi, hogy előbb talán a király adósságait volna illő kifizetni, mielőtt elpazarolnának ennyi pénzt, de az óvatos Hertford kellő időben érintette meg a karját ahhoz, hogy benne szoruljon ez a kotnyeles megjegyzés. Minek következtében egy szó észrevétel nélkül ugyan, de nagy belső tusakodással adta meg királyi beleegyezését. És még egy pillanatig azon tűnődött, hogy milyen könnyedén művelőit különös és ragyogó csodákat, agyán nagyszerű ötlet villantát, miért ne tehetné meg édesanyját Offalzó úr hercegnőjévé, és miért ne adhatna hozzá megfelelő birtokot? De ezt már is sötét gondolat hessen tette el, ő csak név szerint király, ezek a nagy tekintélyűvének és hatalmas főurak a gazdái, ezeknek az ő anyja nem más, mint betegelme szüleménye, hitetlen füllel hallgatnák meg tervezgetését, aztán menten doktorért küldenének. Az egyhangú munka unalmasan foly tovább. Kéréseket és kiáltványokat olvastak feles minden nemű sallangos, szószaporító, kimerítő, közügyekre vonatkozó okiratot, hogy végül Tom repesve sóhajtott fel, és így motyogott magában. Mit vétettem én, hogy a jó Isten megfosztotta mezőktől, a szabad levegőtől és napsütéstől, hogy ide zárt, ez kétségbe esésemre megtett királynak. Aztán szegény, dugó fejecskéjjel vállára billent, és az országlás dolga nélkülözvén a felséges kezet, a szentesítő hatalmat szépen megakadt. A szendergő gyermek körül csend lett, és a haza bölcsei felfüggesztették tanácskozásukat. Toma délelőtt folyamán őrizői, nyert ford és esté. Jobb engedelmével egy kellemes órácskát töltött Labiel is a Beth és a kis Labiel nögrei társaságában, noha a hercegnők lelkét igen-igen megülte a királyi családot ért gyászeset, ezután pedig, nénye, ő lett később a történelem, Védes Mária, javidegette szegény két kimért látogatásával, melynek más kellemesen volt, csak az, hogy rövid ideig tartott. Alig egy-két pillanatra maradt magára, már is egy 12 éves formanyápic fiút bocsátottak elé, akinek öltözete hófehér nyakfogra és csipkés kézelője kivételével fekete volt, fekete a mentéje, nadádja, mindene. Nászjelet egyébként nem viselt, csupán a vállán át kötött bíbor szalagot. Labozva közeledett födetlen, meghajtott fővel, majd féltérbe ereszkedett Tom előtt. Tom csak ült mozdulatlanul, és egy pillanatig figyelte nagy komolyan. Aztán így szólt. Kelj fel, fiú! Ki vagy? Mit óhajtasz? A fiú felkelt, és laza testtartással, de döbbent arc kifejezéssel látott. És így szólt. Bizonyosan emlékszel rám, uram. Én vagyok a te pálcás fiúd. Az én pálcás fiúm. Igen, engedelmeddel, Rei vagyok, Rei Marlov. Tom látta már, hogy ez olyas valaki, akiről őtörzőinek tájékoztatniuk kellett volna. A helyzet igen kényes volt. Mit tegyen hát? Megjátsza, hogy ismeri a fiút, és aztán minden szavával azt árulja el, hogy sohasem hallott róla. Nem, ezt nem fogja tenni. Ez hirtelen mentő ötletet ámadt, ilyen és hasonló eset még máskor is előadódhat, mint most, hogy Hetfordot is esté. Jobb, mint a végrehajtó testület tagjait, fontosabb teendőjékkel szólítják, éppen ezért üdvös lesz valami tervet kiecelnie, hogy ilyen helyzetekből kivághassa magát. Igen, ez bölcs gondolat mindjárt ki is próbálja ezzel a fiúval, és majd meglátja, milyen eredménnyel. Tehát gondterhesen kezdte simogatni a homlokát egy-két pillanatig, és aztán így szólt. Most már mintha emlékezném rá, de emlém a szenvedéstől csupa felhő és homály. Jaj, szegény uram! Kiállt ott a pálcás fiú élénken, és hozzátette magában, valóban igaz, amit beszélnek róla, bizony elment az ecejaj, szegény fejének. És én, szerencsétlen, nem elfelejtettem, amit a lelkemre kötöttek, nem szabad észrevennem, hogy nincsenek otthon nála. Furcsa, hogy játszadozik velem e napokban az emlékezetem, mondhatom. De ne is törődj vele. Gyorsan javulok. Egy kis segítség elegendő, és már is visszajönnek a fejemből kihull dolgok és nevek. Bezzeg nem csak ezek, hanem még olyanok is, amelyeknek hírét sem hallottam. Add elő, mi áradban vagy? Semmiség, felséges uram, de csak előadom, ha már ilyen kegyesen megengeded. Ma harmadik napja, hogy felséget háromszor hibázott a görögben a reggeli leckén, emlékszik, ugye? Hogyne, mintha, csak ugye. Nem is olyan nagy hazugság, mert ha valóban belekontárdottam volna a görögbe, nem csak három, de bizony 30 hibát is ejtettem volna. Mondom, emlékszem már. Folytasd csak. A mestert felbőszítette a rendetlen és hanyagkészülés, megígérte, hogy keményen megpálcáz érte engem. Téged? Kiállt ott fel Tom, a megütközéstől szerepéből teljesen kiesve. Miért is pálcázna meg téged az én hibám miatt? Ó, hát felséged erről is megfeledkezett. Mindig engem náspángol el, ha felséget a hibát ejt a leckében. Bizony, egészen elfelejtettem. Te vagy az én magántanítóm, ugyebár, és ha hibázom, a mester rád fogja, hogy rosszul oktattál, és erre. Ó, uram, miféle beszéd ez? Én, a legutolsó szolgád, ugye hogyan taníthatnálak téged? Akkor hát mi a vétked? Miféle rejtély ez? Megbolondultam volna csak ugyan? Vagy te bolondultál meg? Beszélj csak, magyarázd meg. De jó uram, ezen igazán nincs magyarázni való. A Walesi herceg szent és sérthetetlen személyét senki sem illetheti fenyítéssel, tehát ha hibázik valamiben, én kapok helyette. Ez így van rendjén, mert ez az én tisztem és kenyerem. Tom csak bámult a nyugodt fiúra, és magában megállapította. Hát ez aztán csodálatos dolog, igen-igen furcsa és különös mesterség. Ezek után csak azt nem értem, miért nem fogadtak egy helyettem fésülködő és öltözködő fiút is. Ad, Istenem, hogy fogadjanak! Ha ezt vállalnák helyettem, szívesen eltűrném a náspángolást, még hálát is adnék Istennek a cseréért. És aztán megvertek, szegény barátom, ahogy ígérték? Kérdezte hangosan. Nem, felség, megbüntetésem a mai napra tűzték ki, de talán mindnyázunkhoz nem illő dolgot elengedik. De még nem bizonyos, ezért hát ide bátorkodtam, felséged elé, hogy emlékeztessem abbeli ígéretére, mi szerint érdekemben közben jár. A mesternél, hogy megússzad a pálcázást? Ó, már emlékezik. Javul az emlékezetem, látod-e? Nyugodj meg, a hátad pálcázatlan marad, gondoskodom róla. Ó, köszönöm, jó uram! Kiállt ott a fiú, estérdre ereszkedett megint. De ha már eddig merészkedtem, hadd kérjen. Tom, látva Hun, Rey úr fihabozását, biztatta, hogy csak folytassa, mondván, hogy kegyelmes hangulatban találta. Akkor hát kimondom, mi nyomja a szívemet. Mivel hogy nem vagy már vérszi herceg, hanem király, azt csinálod, ami jól esik, senki sem mondhat neked ellent. Semmi értelme nem lévén, hogy tovább gyötörd magad borzalmas tanulással, tűzre veted a könyveidet, és sokkal vidámabb dolgokkal foglalkozol ezután. De akkor nekem befellegzett, és velem együtt árva húgaimnak is. Befellegzett? Hogy értsem? A hátam a kenyerem, ó kegyelmes felség. A hátam munka nélkül marad, éhen pusztulok. Ha abba hagyod a tanulást, a hivatalomnak vége, felségednek nincs többé szüksége pálcás fiúra. Ne kergesse, uram! A fiú szívet tépő esdeklése megindította Tomot. Valóban királyi nagy lelkűséggel tört ki. Egyet se búsulj, fiam! Hivatalod örökös marad, benned és ivadékaidban minden időkre. Aztán kardjalapjával megérintette a fiú vállát, és így kiállt ott, kelj fel, Hun, Rey Marlow, Anglia királyi házának örökös főpálcás fiúja. Sose bánkódj, könyveimhez visszatérek, és olyan rosszul tanulok majd, hogy joggal fogják meg háromszorozni fizetésedet, mert hivatali teendőid úgy megsokasodnak ezután. A hálás Hun, Rey lelkesen felelt. Köszönöm, ó, legkegyelmesebb uram. Ez a fejedelmi bőkezűség messze túlhaladja legvakmerőbb álmaimat is. Most már boldog leszek, amíg élek, és az lesz az egész Marlow család. Tomnak volt annyi ece, hogy észrevegye, ennek a fiúnak jó hasznát veheti. Csak biztatta Hun, Reyt, hogy beszéljen, és az nem is volt rest. Boldogan elhitte, hogy elősegítheti Tom gyógyulását, ugyanis valahányszor kisegítette Tom zavart elméjét bizonyos, a tanulással kapcsolatos észletek és tapasztalatok felidézésével a királyi iskola teremből vagy a palota egyéb helyeiről, észrevette, hogy Tom mindjárt egészen világosan emlékszik ezekre a körülményekre. Egy óra sem telt bele, és Tom az udvari személyeket és ügyeket illetően becses értesülések birtokában találta magát. El is határozta, hogy naponta merít ebből a forrásból, és a végből úgy rendelkezik majd, hogy Hun, Reyt bármely pillanatban bocsássák be a királyi magánszobába, akármikor jönne is, ha csak Anglia királya nincs éppen másokkal elfoglalva. Alig bocsátotta el Hun, Reyt, már is jött Hertford Lord, hogy Tomot tovább zaklassa. Elmondta, a tanácsbeli lordok, attól tartva, hogy a király meggyengült egészsége felől húzó híresztelések szivárogtak ki és terjedtek el, legbölcsebbnek és legjobbnak vélik, hogy ő felsége egy-két nap múlva kezdjen ebédelni a nyilvánosság előtt, egészséges a színe, erőteljes járása, nem különben erőltetett maga biztossága és csiszoltsága nagyobb bizonyossággal csillapítja az általános riadalmat, ha valóban terjereznének ezek a gonosz hírek, mint minden más kigondolható eljárás. A gróf ezután igen tapintatosan oktatni kezdte Tomot az ilyen fényes alkalmakhoz illő viselkedésre, az általa amúgy is ismert dolgokra való emlékeztetés, sovány ügye alatt. De nagy megelégedésére kiderült, hogy Tomnak ebben alig van szüksége segítségre, ugyanis Hun, Rey már említette neki, hogy néhány nap múlva rendszeresen a nyilvánosság előtt kell ebédelnie hívét a gyorszárnyú udvari plegykából szedte fel. De Tom erről, mondanom sem kell, hallgatott. A király emlékező tehetségét ilyen jó állapotban találván, a gróf, látszólag véletlenül, néhány próbát kockáztatott meg, hogy a gyógyulás mértékét kipuhatolja. És az eredmény egy-egy ponton ezek a pontok Hun, Rey adatainak köszönhetők igen örvendetes volt, és a lord mindent egybevéve nagyon megörült, és bizakodó lett. Annyira bizakodó, hogy reményteljes hangon azt mondta. Nos, meggyőződésem, hogy ha felséged egy cseppet jobban megerőlteti emlékezetét, a nagy pecsét titkát is megoldja, melynek elvesztése tegnap igen fontos volt, de ma már nem az, mert jogedeje megszűnt a boldogult király életével. Mindazonáltal, ha megkísérelné felséged. Tom csak ámult bámult. Nagy pecsét. Ezzel már igazán nem tudott mit kezdeni. Egy pillanatnyi tétovázás után felnézett megjártatlanul, és megkérdezte. Milyen is volt az, milord? A gróf alig észrevehetően megrezzent, és magában ezt motyogta, ajaj, ismét elment az ece. Nem volt bölcs dolog hagynom, hogy ennyire megerőltesse. Aztán a beszédet gyorsan más tárgyra terelte azzal a szándékkal, hogy a nyomorult nagy pecsétet kiverje Tom fejéből, ez aztán könnyen sikerült is neki. 15. Fejezet. Tom mint király. Másnap eljöttek a külországi követek pazar kíséretükkel, Tom pedig tiszteletet parancsoló pompában fogadta őket. A jelenet káprázatos fénye eleinte gyönyörködtette szemét, és képzeletét lángra gyújtotta. De a kihallgatás hosszú és unalmas volt, a beszédek is nagy részt, ugyannyira, hogy ami mulatságnak, kedvtelésnek indult, fokról fokra fáradtsággá is gyötrelemmé vált. Tom elpötyögtetett egyet szót, melyeket Hertford Lord adott időnként a szájába, és nagyon szerette volna becsületesen ellátni feladatát, de hát túlságosan is fészeg volt még az ilyen dolgokban, sem hogy tűrhető eredménynél jobbat érhetett volna el. Eléggé királyian festett ugyan, de hogy annak is érezze magát, az már sehogyan sem sikerült. Szívből örvendett, amikor vége volt a ceremóniának. Napja a nagyobb része királyi teendők ellátására pazarlódott el, ahogy ő maga határozta meg magában. Még az a két óra is, amelyet bizonyos fejedelmi szórakozásokra fordíthatott, inkább teher volt, nem más, annyi volt bennük a kimértség, szertartás, szabály. Minden esetre volt egy órája, melyet a pálcás fiúval kettesben töltött tiszta nyereség, mert nem csak szórakozott, hanem szükséges értesüléseket is szerzett rajta. Tomcant királyságának harmadik napja is csak úgy virrat feles múlt el, mint a többi, a felhőkön csak egyetlen rés mutatkozott, kevésbé érezte magát kínosan, mint az előbbi napon. Egy kicsit kezdett hozzászokni a körülményekhez és a környezethez, láncai még horzsolták, de nem folytonosan. Úgy találta, hogy az előkelőségek jelenléte és hódolata minden órával kevésbé és kevésbé csüggeszti és zavarja. Csak ettől retteget, ha ez nincs, minden komolyabb szorongás nélkül nézhetett volna a negyedik nap elé, mégpedig a nyilvános ebédeléstől. Ezen a napon kellett elkezdenie. Fontosabb ügyek is voltak soron e napon elnökölnie kellett a tanácsban, mely véleményét és utasítását kérte a földkerekségen elszórt különféle nemzetekkel szemben követendő politikát illetően, azon kívül ezen a napon választják meg Hertfordot hivatalosan Lord Protectorja. Tisztségre és még sok egyéb ügy is elintézésre várt ezen a negyedik napon. De Tomnak mindez semmiség volt ahhoz a megpróbáltatáshoz képest, hogy egyes egyedül, kíváncsian rámeredő szemek és suttogó népek előtt kell lennie, kik majd megjegyzésekkel kísérik viselkedését és persze a hibáit, ha olyan szerencsétlen lesz, hogy egyet-egyet elkövet. De semmi sem tartóztathatta fel azt a negyedik napot, így hát eljött. Szegény Tomot nyomott hangulatban és révetegen találta és ilyen is maradt. Képtelen volt elűzni magától a rossz hangulatot. Már a reggeli hókusz-pókuszok kedvét szekték, kimerítették. Ismét érezte nehéz rapsága minden keservét. Késő délelőtt egy nagy kihallgató teremben találta magát, és Hertford Lorddal beszélgetett, úgy várta unottan tekintélyes számú főember és udvaronc szertartásos látogatását. Kis idő múlva Tom, aki közben az ablakhoz ment, érdeklődve nézegette a széles országút forgalmát a palota kapuja előtt, és teljes szívvel szeretett volna személyesen részt venni a nyüzsgésben és szabadságban, egyszer csak azt látja, hogy kiabálva és tülekedve közeledik valami szedett-vedett népség, férfiak, nők, gyermekek, a legalávalóbb és legnyomorultabb fajtából, és csak jönnek, jönnek az úton. Vajon mi történik ott? Kiállt ott fel olyan kíváncsisággal, ahogy egy gyermek ilyen esetben kíváncsiskodhat. Te vagy a király, válaszolt ünnepélyesen a gróf, és meghajolt. Megengedi felséged, hogy megtudakoljam? Hát hogy ne. Szíves örömest. Kiállt ott fel Tom lelkendezve, és magában jó eső megelégedéssel hozzátette, az igazat megvalva, nem is olyan szörnyű dolog királynak lenni. Azért vannak előnyei is, nem csak hátrányai. A gróf egy apródot hívott, és az őrség kapitányához küldte ezzel a parancsal. A sokasságot tartóztassák fel, és állapítsák meg idejövetelük okát. A király nevében. Néhány másodperc múlva hosszú sor villogó páncélba öltözött királyi testőr vonult ki a kapun, és sorakozott fel az országúton a tömeggel szemközt. Egy követ térült fordult, és hírül hozta, hogy a sokasság egy férfit, egy asszonyt és egy fiatal leánykát kísér a vesztőhelyre, mégpedig a birodalom békessége és tekintélye ellen elkövetett bűneik miatt. Halál még hozzá erőszakos kínhalál ezekre a szegény szerencsétlenekre. Tom szíve magától a gondolattól is elfacsarodott. Úgy erőt vett rajta a szánalom, hogy semmi mással nem törődött. A megszegett törvényekre vagy a három bűnös okozta fájdalomra, kárra cseppet sem gondolt. Másra sem tudott gondolni, mint a kínpadra és a szörnyű sorsra, mely az elítélteket fenyegette. Észvéte egy pillanatra azt is elfeledtette vele, hogy ő voltak éppen holmi árnyék király, és nem a valódi, de mielőtt ezt meggondolta volna, elkiált ott a parancsát. Hozzák ide őket! De aztán el is pirult szörnyen, és valami mentegetőzés féle szökött a szájára. Miután észrevette, hogy parancsa sem a grófban, sem az ajtón álló apródban nem keltett semmiféle meglepetést, lenyelte a már-már kikottyantott szavakat. Az apród a legtermészetesebb módon mélyen meghajolt, és hátrálva távozott a szobából, hogy a parancsot továbbítsa. Tomot pedig átjárta a büszkeség melegsége és a királyi hivatallal járó előnyök élvezése. És azt mondta magában. Valóban úgy van, ahogy az öreg pap meséjét olvasva éreztem, amikor magamat törvényszabó és mindenkinek parancsoló királynak képzeltem, mondván, tedd ezt, tedd azt. És senki sem merjen gáncsot vetni a karatonnak. Ekkor kitárultak az ajtók, egyik zengzetes címet a másik után jelentették be, és viselőik is sorban megjelentek. A termet hamarosan megtöltötték a nemes és cicomás alakok. De Tom alig vett tudomást róluk, annyira izgatott volt, és úgy belefeledkezettem a másik, sokkal lenyűgözőbb dologba. Évetegen ült be trón székébe, és szemét a várakozás nyugtalanságával mereztette az ajtóra. A társaság ezt látva nem akarta háborgatni, és országos ügyekről és udvari plegykákról csevegett. Kisvártatra kimért, katonás lépések közeledése hallatszott, és egy porkolábes a királyi gárdák gyosztagának kíséretében beléptek a bűnösök. A porkoláb letérdelt Om előtt, majd félreállt, a három elítélt is letérdelt, és úgy is maradt. A testőrök felállottak tantrón széke mögött. Om nagy kíváncsian fürkészte a foglyokat. A férfi öltözetében, ruházatában volt valami, ami homályos emlékeket bolygatott meg benne. Mintha már láttam volna ezt az embert valahol. Csak már nem tudom, mikor és hol, ilyesfélét gondolt magában. Az ember éppen felpillantott, majd ugyanolyan gyorsan le is sütötte a szemét, nem bírván elviselni a királyi hatalom fenséges közelségét, de egyetlen pillantása elég volt onnak, hogy megismerje. Most már világos a dolog, gondolta. Ez az az idegen, aki Diles Vittet kihúzta a Temzéből, és megmentette életét új évnapján abban a szeles, szörnyű időben. De rég cselekedett volt nagy kár, hogy ezóta valami rossz fát tett a tűzre, és erre a szánalmas sorsra jutott. Sohasem felejtem el azt a napot, azt az órát. Mert egy órával azután, éppen amikor 11-et ütött, olyan alaposan döngetett el Csantyanyó, hogy ahhoz képest minden az előtti és utáni verés csak jámbor simogatás volt. Tó most azt parancsolta, hogy az asszonyt meg a leánykát vigyék ki egy kis időre, aztán éjszavakkal fordult a porkolábhoz. Jó uram, mit vétett ez az ember? A tisztviselőtérdre borulva válaszolt. Felséged engedelmével, egy alatt valód életét méreggel kioltotta. Tom szánalma a fogoly iránt és egyszer mind a fuldokló fiú megmentőjének járó csodálata bizony hatalmas csapást szenvedett. És a dolgot rá bizonyították? A legvilágosabban, uram! Tom felsóhajtott. Vigyétek, megérdemelte sorsát. Igazán kár érte, bátor szívű ember volt már úgy értem, annak látszik. De a fogoly hirtelen előtt vett magán, kezét összekulcsolta, majd ördelni kezdte kétségbe esetten, és akadozó, élénk szavakkal könyörgött a királyhoz. Ó, uram király, ha szánni tudsz nyomorultakat, essék meg rajtam a szíved. Ártatlan vagyok, sohasem is bizonyították rám igazán azt a szörnyű vádat, de nem erről akarok beszélni. Az én ítéletemet már kimondták, és ez nem tűr megmásítást. De utolsó órámon tégy irgalmat velem, mert sorsom keservesebb, mintsem elbírhatnám. Kegyelmet, kegyelmet, uram király. Könyörületességet hallja meg esdeklésemet, és parancsold meg, hogy felakasszanak. Tom elképett. Nem gondolta, hogy erre lyukad ki. Lelkemre mondom, furcsa irgalom. Hát nem ez amúgy is az ítéleted? Ó, de hogy, nagy jó uram. Elevenen akarnak megfőzni. A szavak megdöbbentő borzalmától Tom majd hogy fel nem ugrott a székéből. Mihelyt megdöbbenéséből magához tért, felkiáltott. Teljesüljön kívánságod, szerencsétlen. Még ha 100 embert mérgeztél volna is meg, akkor se szenvedjé nyomorult halált. A fogoly arccal a földre borult, és szenvedélyes hálálkodásban tört ki. Ha valaha bajba jutsz, amitől Isten óvjon, váltson ezt, szabadítson meg attól ez a mai jó téteményed. Tom Hertfordhoz fordult, és így szólt. Milord, hihető, hogy jogos volt ez a borzasztó ítélet? Ez a törvény, felség, a méregkel verőkre. Németországban a hamis pénzverőket olajban főzik meg, de nem egyszerre, hanem kötélen eregetik bele, fokról fokra, lassan előbb a lábfejét, aztán a lábszárát, aztán. Könyörgök, ne folytasd, uram, nem bírom hallgatni. Kiállt ott a Tom, és kezével eltakarta szemét, hogy meneküljön a szörnyű képtől. Megkérem szépen jólodságodat, rendelje el, hogy változtassák meg ezt a törvényt, hogy többé ne sújtson ilyen kényszenvedés szegény emberi teremtést. A gróf arca mély megelégedést árult el, mert jó szívű és nemeskedő férfi volt, ami abban a vadkorban, aranya a belények közt nem volt éppen mindennapi dolog, és így szólt. Felséged nemes szavai már is eltörölték ezt a törvényt. A történelem emlékezni fog a királyi ház dicsőségére. A porkoláb éppen el akarta vezetni a foglyot. Tom intett neki, hogy várjon. Aztán így szólt. Jó uram, szeretném alaposabban megvizsgálni ezt az ügyet. Ez az ember azt mondta, hogy tettét volt, a kék rá sem bizonyították. Mondd el, amit tudsz. A király ő felsége engedelmével a tárgyaláson kiderült, hogy ez az ember bement egy házba az Islington tanyán, ahol egy beteg feküdt. Három tanú állítja, hogy ez reggel 10 órakor történt, kettő pedig, hogy néhány perccel később, nos, midőn a beteg egyedül feküdvén aludt, ez az ember ott hagyta és elment. A beteg pedig még abban a órában, hamarosan görcsökben feltrengve esőklendezve, kiadta lelkét. Látta-e valaki, hogy mérget adott neki? Találtak-e mérget? Bizony nem, felség. Akkor hát honnét veszik, hogy megmérgezték? Engedelmeddel, felség, a doktorok állítják, hogy ilyen tünetek között csak méreg által lehet meghalni. Nyomós bizonyíték ebben az együgyűkorban. Tom belátta-e bizonyíték félelmetes erejét, és így szólt. A doktor érti a mesterségét alkalmasint igaza van. Ennek az embernek bizony rútul áll a dolga. De ez még nem minden, felség. Van még más is, rosszabb ennél. Többen tanúsítják, hogy egy boszorkány, aki azóta elment a faluból, senki se tudja, hová, megjövendölte, saját fülük hallatára, hogy ez a beteg méreg által fog meghalni, sőt mi több, hogy egy idegen fogja neki beadni, méghozzá egy barna hajú, elnyűjt, közönséges ruhájú idegen. Márpedig erre a fogolyra csodálatosan ráillik a leírás. Kérem felségedet, tulajdonítson ennek a körülménynek olyan fontosságot, amilyet komolysága megérdemel, tekintve, hogy megjövendöltetett. Ez borzasztó erejű bizonyíték volt ebben a babonás világban. Tom érezte, hogy az ügy már eldőlt, ha egyáltalán adunk valamit e bizonyítékokra, a szegény fickó bűnössége bizonyított volt. Mégis, hogy a fogolynak segítő kezet nyújtson, így szólt. Ha valamit felhozhatsz mentségedre, szólj. Semmi hasznosat nem tudok mondani mentségemre, uram király. Ártatlan vagyok, de nem tudom bizonyítani. Barátaim nincsenek, különben tanúsíthatnám, hogy azon a napon nem is jártam is Lincolnban. Tanúsíthatnám, hogy a nevezett napon 3 mérföldre voltam onnan, pontosan Wappingolcstairsben, sőt mi több, azt is tanúsíthatnám, uram király, hogy abban az órában nemhogy kioltottam volna, de megmentettem egy ember életet. Egy fuldokló fiút. Elég, mondd csak, melyik napon történt ez? Reggel 10 órakor, egy néhány perccel azután, új esztendő napján, felséges. A foglyot engedjétek szabadon. A király így akarja. Újabb elpirulás követte ezt a nem éppen királyi kitörést, aztán, hogy helytelen viselkedését, ahogy tudja, palástolja, így folytatta. Felbőszít, hogy egy embert ilyen gyakra bizonyíték és ilyen ostoba látszat alapján felakaszthatnak. Az egybegyűlteken az elismerés moraja futott át. Nem a Tom döntésének szóló elismerés volt, mert a hisz egyelítélt méregkeverőnek meg kell jelmezni, olyan cselekedet volt, amelyet közülük helyesléssel vagy elismeréssel kevesen nyugtáztak volna, nem, a csodálat az értelemnek és a határozottságnak szólt. Némelyek meg is jegyezték. Nem bolond király ez. Emélye teljesen nép. Milyen józanul tette fel a kérdést. És mennyire hasonlított régi magához, ahogy olykután furcsán határozott és rendelkezett. Istennek hála, kósága elmúlt. Nem félkegyelmű ez, hanem király. Szakasztott úgy cselekedett, mint az apja. A sok helyeslésből valamitól fülébe is eljutott. Ez persze nagy megkönnyebbülést okozott, sőt egész testét jó eső érzés járta át. Gyermetek kíváncsisága azonban hamarosan fölébe kerekedettek ellemes érzéseknek és gondolatoknak. Azon kezdett töprengeni, hogy vajon az asszony meg a kislány miféle halálos bűnt követhetett el. Parancsára tehát eléje hozták a két rémült, zokogó teremtést. Hát ezek mit követtek el? Kérdezte a porkoláktól. Engedelmeddel, felség, sötét bűnterheli lelküket, és van rá bizonyíték bőven, minél fogva a bírák a törvénynek megfelelő embitófára ítélték őket. Eladták magukat az ördögnek, az a bűnük. Tom összeborzott. Azt tanulta, hogy irtózni kell az olyan emberektől, akik ezt a szörnyű dolgot cselekszik. Mégsem tagadhatta meg magától, hogy ki ne elégítse kíváncsiságát, ezért megkérdezte. Mikor és hol történt a dolog? Decemberben, éjfélkor, egy templomromban, felség. Tom összeborzott. Ki volt ott? Csak ők ketten, felség meg az a valaki. Bevallották? Nem, felség, tagadják. Akkor hát hogyan tudódott ki? Bizonyos tanúk látták őket, amint arra felé tartottak. Ez keltett gyanút. És azóta szörnyű tények erősítik meg, és igazolják ezt. Legkivált az, hogy a gonosztól ilyen módon szerzett hatalommal olyan vihart idéztek elő, és zúdítottak a földbe, hogy körös körül elpusztult az egész vidék. A vihart 40-nél több tanú bizonyítja, de könnyen lehet leállítani ezret is, mindenkinek van oka emlékezni rá, mert mind megsínvették. Hát ez komoly dolog, annyi szent tűnődött egy darabig, aztán megkérdezte, a vihar megkárosította az asszonyt is. A bölcs kérdés hallatára néhány összkoponya elismeréssel bólogatott. A poloszló azonban nem értette a kérdést, együgyű őszinteséggel felelt. Meg kell adni, felség, megkárosította, tudja mindenki. A hajlékát elsodorta a vihar, és gyermekestül fedél nélkül maradt. Eszerint drágán fizette meg a hatalmát, mely neki íros szolgálatot tett. Még akkor is rosszul járt volna, ha csak egy pent is adott volna érte. De hogy lelkét adta, meg a gyermeke lelkét, azt bizonyítja, hogy bolond. Márpedig, ha bolond, nem tudja, mit cselekszik, tehát nem is bűnös. Az öregebb koponyák ismét helyeslően bólogattak Tom bölcsességére, és egyikük így dörmögött. Ha pedig a király maga is bolond, mint ahogy híreztelik, akkor ez olyan fajta bolondság, mely sok ember józanságán segíthetne, ha az isteni